Sziasztok, ez itt a Mérlegen, a HVG üzleti podcastja, én Galica Dorina vagyok.
Én pedig Zinzi Stefán.
A mai adásban Olá Annával, az Anna Amelie márka divattervezőjével, vagy ahogy ő jobban szereti mondani, megálmodójával fogunk beszélgetni a művészet és a divat és az üzlet kapcsolatáról, arról, hogy hogyan lehet a különböző vásárlókhoz igazítani az árképzést, és arról is, hogy hogy tudja felvenni egy kis márka a versenyt az igazán nagyokkal. De előbb szokás szerint nézzük a híreket. Stefó, te mivel készültél?
Most igazából nem is egy témát hoztam, hanem inkább egy ilyen kis körképet arról, hogy mennyire ilyen őrült világban élünk, és hogy mik határozzák meg azt, hogy akár egy cégnek mennyi az értéke, vagy hogy mi múlnak ezek a dolgok. Az első ilyen nagyon jellemző példa az az, hogy Trump a hétvégén bejelentette, hogy létrehoznak egy ilyen stratégiai tartalékalapot a kriptovalutáknak. Igazából senki nem tudja, hogy ez mit jelent. Tett egy ilyen természetesen a közösségi oldalán egy ilyen bejegyzést, hogy létrehoznak egy ilyet. Fogalma sincs az egész piacnak, hogy tulajdonképpen mit is akarnak ezzel csinálni egész pontosan, tehát hogy mik a részletek, meg ilyenek. Minden esetre ahhoz elég volt, hogy az összes ilyen kripto részvény értékét így meglökje ismét. És erről így az jutott eszembe, hogy így a Trumpnak meg a kriptovalutáknak a kapcsolata az ilyen elég érdekes, hogyha megnézzük az előző kormányzat, a Biden, az igyekezett mindig nagyon szabályozni ezt a piacot, mert megbízhatatlannak tartotta meg, hogy csalók vannak rajta, stb. Trump meg ugye már a megválasztás előtt mondta, hogy ő ezeket nagyon szereti, meg hogy ő ezeket támogatni fogja, úgyhogy amikor megnyerte az elnökválasztást novemberben, akkor például a bitcoin árfolyama, az, amíg szeptemberben 55 ezer dollárt ért egy bitcoin, a választás után ez felment 100 ezer fölé, ami azért duplázódik egy viszonylag rövid időn belül, tehát hogyha tudtuk volna, akkor szeptemberben oda kellett volna rakni, nem állampapírba befektetéseket, és utána viszont így egy kicsit így elhalt a dolog, ugye Trump elkezdett Grönlanddal foglalkozni, Panamával, a vámháborúval, aztán ugye azért Ukrajnára is ráfordult, hát milyen jó vége lett, ugye, és ezért szépen lassan így elkezdtek lefelé menni, a bitcoin is ilyen 80 ezer környékére leesett, most bejelentette, hogy akkor létrehozza ezt az alapot, és hopp, megint hirtelen visszaugrott 95 ezerre, és azt csak zárójelbe tenném hozzá, hogy ugye januárban, miután már megválasztották elnöknek, de még nem lépett hivatalba, Trump is kiadta saját kriptovalutáját, az nagyon szépen indult, szépen elkezdett lefelé, hát ez a bejelentés annak is jót tett, az is megugrott. Zárójel ismét, a felesége kriptovalutája, mert hogy ő is létrehozott egyet, hát ugye miért ne alapon, azon annyira nem segített ez, tehát azért mindenen nem tud segíteni, de hogy egyszerűen tök jól bemutatja, hogy hogyan lehet így rángatni egy ilyen piacot, ami már csak azért is érdekes, mert pont nemrég jött ki egy ilyen a KNH banknak egy magyarországi felmérése, ami azt mutatta, hogy például itthon is a fiatalok, a Z és az Y generáció egész pontosan, már a felük abba gondolkozik, hogy kriptovalutákba fektessen be. Ami mondjuk számomra egyrészt az ezért is pozitív hír, mert hogy a 20 éveseknek van befektetni való pénzük, ami mindenképpen jó hír, nekem nem volt sajnos, de a másik meg azt is mutatja, hogy egyszerűen elképesztő, hogy ez a piac, ez hogyan lehet rángatni. Egy bejegyzése, egy mondattal így teljesen meg lehet őríteni a piacot.
Igen, ezek a hirtelen ugrándozások engem nem arról győztek meg, hogy ez egy nagyon biztonságos befektetés lenne.
Hát ugye a bitcoin az tipikusan olyan, hogy igazából sose tudhatod. Tehát, hogy az, hogy mi mozdítja az árfolyam, tehát, hogy annyira nincsen ez még így, hát nem, hogy leszabályozva, tehát, hogy annyira véletlenszerű, hát emlékszem, amikor így hirtelen elindult felfelé, akkor mindig, jaj, most kell bitcoint kell venni, most kell, 80 ezernél még érdemes beszállni, vagy nem érdemes, és akkor látjuk, hogy egy-egy mondat alatt, akár hogyha ugye belefektetsz, simán akár nyerhetsz is egy óriásit, de ugyanekkorát bukhatsz. És a másik ilyen érdekes az a Tesla, ugye az Elon Musknak a Teslája, aki hát kvázi ilyen elnökként tetszeleg Trump mellett, minden fontos tárgyaláson ott van, stb. Stb.
És ugrál,
és néha kart lendít, de nem úgy. Viszont igen, csak aktív politikailag, ugye Németországban az AfD, a szélső jobboldali AfD mellé állt be, Nagy-Britanniába is megpróbált beavatkozni. És nagyon úgy tűnik, hogy ezt viszont a vásárlóknak annyira nem tetszik, hiszen Európában a januárban a Tesla a tavalyhoz képest 45%-kal zuhantak az eladásai, és ez nem arról szól, amiről sokat beszéltünk mostanában, hogy az e-autók iránti kereslet visszaesik, hiszen azok összességében 37%-kal nőttek, hanem egyszerűen Teslát nem vesznek az emberek, de olyan szinten, hogy Nagy-Britanniában a BYD-ból például már többet adnak el, mint Teslából, és valószínűleg ez nem annak köszönhető, hogy hirtelen annyira jó kocsival rukkoltak elő, hanem hogy az emberek úgy gondolják, hogy hát, hogyha ilyen a vezér, akkor én nem biztos, hogy veszek. És ez is tök érdekes szerintem, hogy csak egy sima megszólalásai, vagy a főnök viselkedése mennyire tudja befolyásolni azt, hogy milyen autót vesznek az emberek. Persze az eladások visszaesése az nem 100%-ban csak Elon Musk megszólalásai múlik, hanem részben azért is, mert hogy a Tesla egyik modelljének a gyártósorait átállítják, azaz úgymond készletkisöprés van, tehát lehetné egy kisebb hiány is a piacokon, azonban a szakértők abban egyetértenek, hogy ennek kisebb része van az egészben, sokkal inkább az, hogy Elon Musk hogyan viselkedik.
Én is ugyanerről a témáról találtam egy cikket, egy picit gyakorlatiasabbat, de ez is arról szól, hogy a emberek mennyire szeretnének, nem csak, hogy nem vesznek már Teslát, de már csomóan meg is válnak attól, amit évekkel ezelőtt vettek. És azon gondolkodtam, hogy mi kéne ahhoz, hogy valamelyikünk csak úgy hirtelen eladja az autóját, aminek egyébként semmi baja.
Sok pénz. Valószínűleg leginkább.
Igen, én is nagyjából ideig jutottam, hogy egyszerűen mondjuk abban az élethelyzetben, ahol mi vagyunk, teljesen elképzelhetetlen, hogy akármennyire is fontosak az embernek az elvei, azért nem tudja csak úgy lecserélni az autóját. Viszont vannak, akik igen, a Guardian írt most egy cikket, amiben többekkel is beszéltek, akik tényleg így egyik napról a másikra adtak túl a Teslájukon, csak és kizárólag azért, mert hogy Elon Muskhoz köthető a cég, és egyszerűen annyira vállalhatatlannak tartják, hogy azt mondták, hogy nem tudnak tovább azonosulni vele. Egyrészt azért, mert azt gondolják, hogy azáltal, hogy vezetik ezt a kocsit, és nap mint nap kín vannak vele az utcán, azzal reklámfelületet biztosítanak neki. Másrészt pedig azért, mert egy kicsit szégyellik is magukat miatta, hogy nyilván ők is hozzájárultak ahhoz, hogy ő egy ennyire gazdag, ekkora hatalommal bíró ember legyen, és egy picit tartanak tőle, hogy valaki meglátja, ahogy ki vagy beszállnak a kocsiból, és akkor rögtön arra gondolnak, hogy ó, akkor ez biztos egy ilyen nagy Musk meg Trump támogató.
Ez különben egy érdekes gondot. Én nem hinném, hogy mondjuk minden Tesla vásárló ugye ilyen osztaná a Musk gondolatait. Bennem még az merül fel, hogy igazából meddig fog ez a trend tartani? Ugye emlékszel, amikor például a Trumpot megválasztották, akkor talán még beszélgettünk is róla, lehet, hogy nem, hogy a mennyire megugrott adnak a keresések száma, hogy Kanadába akarok költözni, milyen módjai vannak. Aztán ugye persze, hogy végül ebből hányan fognak elköltözni, az megint egy másik kérdés. Így megvan ez a trend, de hogy meddig fog kitartani, ez jó kérdés. Mondjuk más nem úgy tűnik, mint aki le akar állni egyenlőre.
Hát nagyon nem, sőt. Egyébként valamennyire jogos ez a félelem, hogy ettől tartanak, hogy Muskkal azonosítják őket, mert néhány héttel ezelőtt New Yorkban például graffitivel egy horogkeresztet festettek fel egy Cybertruckra.
Jó, hát én azt mondom, hogy örültek mindig véglet, vannak, igen, tehát hogy ilyet mindig fogsz találni.
Igen, de egyre több a tüntetés a különböző Tesla szalonok előtt, egyre több városban Amerikában. Nekem a személyes kedvenc protest megmozdulásom, hogy még azelőtt vettem, hogy Elon megőrült volna, című matricát ragasztanak a lökhárítóra, ami szerintem fantasztikus. És
az nem rossz.
Ha ezt így meglátnám magam előtt, akkor biztos ilyen mély együttérzést váltanak ki belőlem.
Hát nekem maga erről még az egyik ilyen mém jutott eszembe, az nem tudom, hogy látta, de hogy amikor a Tesla tulajdonosok elfordulnak a Teslától, mert hogy náci a vezér, és akkor így mellette levőképpen a Volkswagen tulajdonosok így néznek az égbe.
Én egy másikat láttam, hogy onnan tudod, hogy Elon nem náci, mert nem tud jó kocsit gyártani.
Na, hát ez...
De egyébként erre is volt egy ilyen gerilla akció, mondhatjuk így, egy azt hiszem londoni székhelyű szervezet, a Mindenki utálja Elont, vagyis Everyone Hates Elon, egy plakátot helyezett el egy londoni busz megállóban, amin Musknak a szigorúan nem náci karlendítés mozdulata volt kivágva. Az volt a szöveg rajta, hogy Don't buy a swastika, ami ugye egy szójáték.
Igen.
Igen. És a szöveg pedig az, hogy nulláról 1939-re gyorsul 3 másodperc alatt.
Jaj, jaj, teli találat.
Igen, és azt is írták, hogyha valaki kapcsolatba lép velük, meg a GoFundMe-n utal nekik pénzt, akkor nagyon szívesen küldenek ilyen plakátokat, matricákat, hogy ezekkel el tudják árasztani a világot.
Az szép. Hát nem tudom, hogy szurkolok-e nekik, de...
Igen, nem biztos, hogy ez egy jó irány, hogyha egyre több helyen látunk karlendítéses képeket.
Igen, ezt én se támogatom annyira.
Viszont akkor egy merőben más témával megyünk tovább. Már is érkezik a stúdióba Olá Anna, az Anna Emeli megálmodója. Maradjatok velünk! És akkor, ahogy ígértük, már itt is van velünk Olá Anna, az Anna Emeli megálmodója. Szia, üdvözlünk a stúdióban.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Azt hiszem, minden kislány életében van egy olyan időszak, amikor biztos benne, hogy ő divattervező szeretne lenni. Neked volt ilyened?
Nem.
Nekem sem, mert nem is voltam kislány, ez igaz.
Erre a válaszra mondjuk nem számítottam.
Bocsánat.
Hát akkor menjünk úgy tovább, hogy lett belőled mégis divattervező, hogy kezdtél, ha jól tudom, először táskákat készíteni?
Igen, hát művész családba születtem, anyukám ő festőművész, apukám pedig ötvös művész, és egy ilyen laza művész családba beleszületni, az tulajdonképpen magával vonza, vagy magához vonza azt, hogy imádsz rajzolni, vagy lehet, hogy valakinek nem, de én minden esetre nagyon szerettem rajzolni, nagyon szerettem összefirkálni a falakat, de lehet, hogy ezt minden gyerek imádja, nem tudom. Minden esetre nem voltam soha egy lányos, ezért mondtam rögtön, hogy nem akartam divattervező lenni, mert hogy nem voltam egy ilyen lányos lány, hanem inkább fiús voltam. Tehát inkább a kosaras kártyák, mint a barbik vonzottak valahogy. Most is így azt érzem, hogy így a személyiségemnek egy nagy része az egy ilyen férfi, de közben ez valahogy így az évek alatt, meg ahogy így megismertem magam, így egyensúlyba került a női énemmel, tehát nő vagyok abszolút, de közben így nem vonzottak mondjuk így a csipkés, fodros, rúzsaszín ruhácskák, amit néha, hogyha véletlenül kaptam ajándékba, akkor is így minden erőmmel harcoltam azért, hogy nehogy azt kelljen felvennem. Úgyhogy nem szerettem volna divattervező lenni, és most sem gondolom, hogy az vagyok, annak ellenére, hogy van egy divatmárkám, ami nagyon érdekes, de inkább hivatkozom a ruháimra és a táskáimra hordható műalkotásként, és inkább valahol a képzőművészet és az iparművészet határán táncolok én magam is, meg a márka is, tehát azzal, hogy beleengedtem a rajzaimat a márkába, így most is így tetőtől talpig rajzokba vagyok éppen öltözve. Tehát ezáltal így nem tekintek rá egy ilyen klasszikus divatmárkaként. És magamra sem divattervezőként, igen.
És akkor hogyan jutottál el a kosaras kártyáktól addig, hogy mégis ezzel foglalkozol?
Hát olyan gimnáziumba kerültem be, én Waldorf iskolába jártam, mert első osztályban az anyukám és Solymáron nőttem fel, és beirattak a két tannyelvű német osztályba és iskolába, ahol anyukám állítása szerint egy cserfes kislányból egy ilyen befordult, sarokban egyedülülő gyerekként végeztem el, tehát az első osztály végére ilyen lettem. És akkor így ő azt érezte, hogy hát itt valami nem oké. És akkor indult a Waldorf iskola Solymáron, ami ugye egy ilyen alternatív nevelés mellett álló, vagy így, tehát egy teljesen másfajta rendszerben nevelik ott a gyerekeket, meg tanulunk, és hát nagyon hálás vagyok neki emiatt, mert ott egy kicsit az iskola segített, hogy így megnyúljon a gyerekkorom, és hogy ne az legyen, hogy már tényleg így belédverik a poroszos rendszerű iskolában, így 6 évesen, mert én ráadásul 6 évesen mentem iskolába, mert az óvónő azt gondolta, hogy annyira, nem tudom, készen állok az iskolára, amit én nem gondolok, hogy készen álltam, de minden esetre jót tett nekem a Waldorf szerintem, és utána pedig visszamentem 6-ban az általános iskolába, hogy így megerősítsék, nem tudom, a tanulmányaimat, akkor már úgymond készen álltam arra, hogy mondjuk egy poroszos iskolában így a fegyelem urá legyen rajtam, vagy uralkodjanak rajtam, vagy nem tudom.
És urá lett? Tehát,
de hogy ennek volt valahogy az én életemben, ennek volt egy ilyen szép ilyen íve, és minden úgy volt jó, ahogy volt szerintem. És utána a Rákóczi gimnáziumba kerültem rajztagozatra, ahol pedig teljesen egyértelművé vált, hogy tehát egyetemre mindig is a szüleim is azt gondolták, hogy azért az jó, ha mész egyetemre. Én is azt gondoltam így 14 évesen, hogy majd, hogyha 18 éves leszek, akkor szeretnék tovább tanulni még. És hát ugye a képzőművészeti egyetem, vagy az iparművészeti egyetem, most már MOME az, ami ugye szóba jöhetett. És hát valahogy az alakult ki bennem, hogy vagy a képzőre szeretnék menni díszletlátványtervezőnek, amit szakot csak 2 évente indítottak, és pont amikor én végeztem a gimnáziumba, akkor nem. Úgyhogy emiatt választottam a textilbőr szakot, és az is közrejátszott, hogy anyukám ő bőrdíszműves is, és volt otthon egy bőrműhelyünk, ahol én már ismertem ezt az alapanyagot, tehát a bőrnek az illata az végigkísérte a gyerekkoromat, ugyanúgy, hogy apukámnak a fém műhelye, tehát hogyha én belépek egy ötvös műhelybe, vagy egy bármilyen fémipari üzemben, én ott olyan otthon érzem magam, hogy az hihetetlen. Úgyhogy valahogy ez így hatott rám, és akkor így én nem a divattervezést választottam, hanem a bőrt, mint alapanyagot.
És hogy jutottál el odáig, hogy már saját márkád lett ebből?
Hát és akkor innen ugye elkezdtem az egyetemet, azt gondolom, hogy akkor voltam így rajzilag és szakmailag, jó, nem ez nem igaz, de rajzilag, vagy így felkészültségben a csúcson, amikor a MOME-ra jelentkeztem, elsőre felvettek, ami akkor nagyon, meg hát most is ez egy nagy elismerés, iszonyú sokat dolgoztam érte, szóval a gimnázium 2., 3., 4. majdnem minden nap jártam külön rajzórára, tehát én nagyon tudatosan készültem erre a pályára, valamint tényleg így bekerültem, és ott pedig így egy teljesen, mint hogyha lett volna egy ilyen rózsaszín köd így az egyetem körül, azt képzeltem, hogy az a csúcsok csúcsa, és aztán bekerülsz, és így nem is érted, hogy erre vágytam annyira. Szóval igen, de hogy nagyon sokat tanultam az egyetemen is arról, hogy hogy kell elkészíteni egy táskát, hogy hogy kell tervezőként alázattal dolgozni, hogy tudsz egy kollekciót megalkotni, tehát abszolút úgy érzem, hogy jól választottam magamnak szakmát. Azóta is minden egyes nap imádom, amit csinálok, és a hobbim a szakmám, ami szerintem egy legszerencsésebb dolog. Mindenkinek azt kívánom, hogy ez megtalálja magának ezt az örömöt. Úgyhogy 3 évig jártam az egyetemre, és utána azt éreztem, hogy nekem egy tanár sem mondja meg, hogy hanyast kapok. Úgyhogy így nem tudom, így úgy éreztem, hogy így jó, nekem most egyelőre így elég volt ennyi az oktatási rendszerből, úgymond, és hát túl sok opcióm nem volt arra, hogy mit csináljak. Iszonyú szerencsés vagyok, hogy örököltem egy lakást, amiben megalkothattam a saját otthonomat és a stúdiómat is. Tehát megnyitottam a márkámnak a stúdióját, vagy akkor showroomnak neveztem. És hát akkoriban nem volt ilyen rengeteg márka, szóval nem is lehetett volna elhelyezkedni mondjuk tervezőként Magyarországon szinte sehol. Szóval vagy csináltam volna azt, hogy valahol szakmámon kívül dolgozok, vagy a saját márka, amihez nyilván kellett, hogy legyen szülői támogatás, kellett, hogy legyen ez a lakás, amit a nagyapámtól örököltem, tehát sok minden kell ahhoz, hogy ezt így el tud indítani, de ha ilyen szerencsésen összeállnak ezek a dolgok, akkor viszont meg kell ragadni a lehetőséget, és nem szabad félni, Hát én nagyon féltem magamban, de így nem hagytam magamnak, hogy féljek, de hát emlékszem, hogy így úristen, így elnevezni egy brandet, mert hogy akkoriban is így sok osztálytársam is gondolkodott ilyesmiben, és valahogy így divatba jött, hogy a saját nevedet adod a márkának, de hát én nem tudtam elképzelni, hogy Olá Anna névvel egy márka világmárka legyen, szóval ezt azonnal el kellett felejtenem, hogy a saját nevemet adom. Úgyhogy emiatt az Anna, anyukám is Anna, meg az egy így grafikailag, ha ránézel erre a névre, akkor az, hogy szimmetrikus, szimmetriamániás vagyok, az, hogy két-két betett, azt imádom azt a nevet, hogy Anna. Úgyhogy azt meg szerettem volna tartani, és mellé választottam az Amélie-t, azt éreztem, hogy ez egy erős márkanév tud lenni, és azóta is úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés volt.
Ugye említetted, hogy nagyon félted, de ugyanakkor úgy hallom, az ambíció megvolt, hiszen rögtön egy világmárkára találtál ki nevet.
Hát csak úgy érdemes.
Ez így van különben, abszolút. Azt meg el tudnád mesélni, hogy az első táskád, amit eladtál, az hogyan történt, kinek adtad el, vagy mik voltak a körülmények?
Hát és milyen táska volt?
És milyen táska volt először?
Hát ugye ez 14 évvel ezelőtt volt, közel 14 évvel ezelőtt. 2011 márciusában, akkor hány éve? 14, igen. Volt ez az eset. Hát megalkottam egy kollekciót, ami már ez alatt a márkanév alatt futott, hogy Anna Amélie, és hát volt akkoriban egy nagyon kedves barátnőm, aki segített nekem összerakni egy ilyen eventet, erre a megnyitóra, showroom megnyitó és márka debütáció, amire elhívtunk nem tudom, 120 embert, amiből eljött 100 ember, és mindent megvettek. Szóval az, hogy melyik volt a legeslegelső ebből a kollekcióból, azt nem tudom, de minden esetre ott az egy óriási dolog volt, meg egy óriási jó érzés volt számomra, hogy ez tetszik az embereknek, amit csinálok, mert ezt egyáltalán nem tudtam előtte, hogy az, ami nekem szép, az lehet, hogy nekik is szép. Tehát az mindig egy fantasztikus érzés, mind a mai napig, hogy valami, amit én a szememmel szépnek látok, azt más is szépnek látja, az valahogy egy ilyen megerősítő, vagy egy ilyen önbizalomadó, és még tovább hajt afelé, hogy még csináljak, mert hogy úgy érzem, hogy van rá úgymond kereslet, és van rá igény. És ez bebizonyosodott ugye ezen a márciusi napon, úgyhogy hát egy kollekciót adtam el, nem egyet, és akkor másnap elkezdtem csinálni előről az egészet.
Mennyire aggódtál azon, hogy az nyilván egy dolog, hogy mennyire tetszik, mennyire tartja valaki szépnek, amit csinálsz, és az megint egy másik, hogy azért ezek lényegesen drágább darabok, mint amit mondjuk egy plázában megveszel egy átlagos boltban.
Hogy mennyire aggódtam, hogy ez drága lesz-e?
Hát, hogy hajlandók lesznek-e az emberek ennyit fizetni?
Hát mindenen aggódtam. Hát gondolj bele, hogy 20 éves vagy, és ott állsz, és kitaláltál valamit, megalkottál a kezeddel valamit, és most meg fogod mutatni, és ez annyira félelmetes, hogy hihetetlen, és ráadásul én így azt mertem mondani azon az estén interjúban újságíróknak, hogy én világmárkát alapítottam. 20 évesen.
Az önbizalom nagyon fontos dolog.
Nem, de hogy ez egy, tehát én ezt teljes mértékben azonosultam ezzel a gondolattal. Azóta is azt gondolom, hogy ez a márka, ez erre van úgymond ítélve, de hogy alázatosan dolgozok azért, hogy ez megvalósuljon, és nem gondolom, hogy ez csettintésre kell, hogy megtörténjen, de hogy így én imádom ezt csinálni, és hogyha csinálod, és szorgalmas vagy, akkor most miért ne ismerhetne meg az egész világ, de hogy az, hogy ezt hogy mertem kimondani ott akkor, azt nem tudom, hogy vettem a bátorságot. De azóta is így büszke vagyok magamra, hogy ezt így elmondtam ott egy interjúban.
Ha már itt említetted a világmárkákat, amikor megjelenik ez az adás, akkor azt hiszem pont a másnapja lesz gyakorlatilag az Oscar gálának, de például a Grammy átadón már túl vagyunk. Mennyire szoktad ezeket az eseményeket úgy figyelni, hogy milyen darabok vannak ott, inspirálódsz belőle?
követtem ezeket az eseményeket, mert mindig izgalmas számomra, hogy éppen milyen trendet követ a sztárság, úgymond, de alapvetően nem vagyok se egy rajongó típus, nincsenek előttem ilyen bálványok, akiket mondjuk így magasztalok, vagy esetleg imádnék, szóval így rajongással nem tudnak eltölteni ezek az események, vagy a sztárok, vagy akár soha nem rajongtam mondjuk egy másik márkáért. Tehát ez ugyanaz, mint amit az elején kérdeztél, hogy kislánykoromban arról álmodtam, hogy divattervező legyek. Nem, szóval én csak úgy alkotok. Őszintén szólva, így csinálom, amit így érzem, hogy csinálnom kell. Képzőművészként, iparművészként néha kerámiákra festek, néha ágyneműk készülnek, ami éppen így jön, és amire így éppen vágyom, de hogy nem vagyok egy rajongó alkat, szóval izgalmas események ezek, de így nem tölt el különösebb boldogsággal mondjuk, vagy ilyesmi. Nézni a sztárok ruháit.
És akkor nem jegyzetelsz közben, hogy mik vannak ott.
Nem.
Én még egy kicsit visszatérnék, hogyha lehet a kezdeti időszakra. Az eddig elmondottak alapján is hallatszódik, hogy abszolút ilyen művészi beállítottságú vagy. Az, hogy mondjuk neked egy saját vállalkozást kellett indítani, ezek minden bürokráciával, minden adattal, dokumentációval, stb. Ezt te hogy élted? Meg tudnál erről egy kicsit mesélni?
Hát minden, ami a bürokráciához kötődik, az egyáltalán nem a kedvenc foglalatosságaim közé tartozik, de hogy nyilván az ember felnő ezekhez a feladatokhoz, és megcsinálod, mint a házi feladatot. Szóval egyáltalán nem szeretek pénzügyekkel foglalkozni, nem szeretem ennek a regisztrációs és mindenféle hozadékát, de hogy igen, ebben is lehet fejlődni, és olyan jó, mert amikor az ember valamit nem szeret csinálni, akkor is egyszerűen rá lehet jönni arra, hogy ezt így rutinba, vagy így gyakorolni kell, és akkor menni fog. Meg így nagyon struktúráltnak kell lenni, hát most már egy görög cégem is van, úgyhogy az... pláne, tehát egy görög banknál egy görög céges számlát külföldiként megnyitni, az 4 hónap.
Azért. Hát, hogy így, türelmesnek is kell lenni.
Úristen, de nehéz, és úristen, de nem kérem, de közben így, amikor már itt túl vagy rajta, meg megcsináltad, az valahogy így segít abban, hogy így kitarts, de hogy egyáltalán nem kérném, hogyha most lehetne bármit kérni, akkor azt kérném, hogy én csak így alkothassak, és ne kelljen nekem semmilyen ilyen típusú dologgal foglalkozni, mert azt is gondolom, hogy ez fejleszthető, meg így fel kell hozzá nőni, ez úton vagyok, meg így már azért elég jól állok ebben, de hogy alapvetően, ha bármit lehet kérni, akkor kérek egy pénzügyest, kérek egy mindent, és nem egyáltalán nem érdekel. És ha valami nem izgat és nem érdekel, akkor azzal nem szeretsz annyira foglalkozni. Úgyhogy hát ennyit tudnék mondani.
Ha jól tudom, akkor így a pénzügyekkel, vagy hát az árazással még a pár évvel ezelőtt voltak is ilyen kalandosabb eseteid, hogy...
Melyikre gondolsz?
Hogy valami olyasmiről olvastam, hogy több táskát gyártattál le, mint amennyit így hirtelen el tudtál adni. De
így van.
Örülnék, ha ezt a mesélnéd el.
Igen, hát voltak, nyilván 14 év alatt volt egy csomó ilyen buktató, amik azt is gondolom most így bizniszről van szó, vagy életről, ez ugyanaz abból a szempontból, hogy így, mintha így sorsszerűen így néha jönnének ilyen nehézségek. És ezek olyan, mindig úgy képzelem, mint egy népmesében, hogy jönnek a próbatételek, és hogy így akkor most megmutathatod, hogy mennyire szeretnéd te azt a királylányt, vagy célt elérni, vagy bármit, a sárkányt legyőzni, és hát itt ilyenkor így helyt kell állni, és mindig olyankor találod ki a legjobb dolgokat. Szóval amikor azt éreztem, hogy tényleg innen nincs kiút, ott sírtam, kiborultam, egyedül voltam, akkor, és így jön egy olyan ötlet, hogy így azutána mindent felülmúl. És ez mindig így volt.
Tudnál erre egy gyakorlati példát mondani?
Igen, ezt a példát, igen. Hogy az történt, hogy ugye nem egy nagy vállalat vagyok, tehát maximum 4 kollégám volt mindig is, és ez azt jelenti, hogy mindent mi csinálunk, vagy akkoriban, amikor ez az eset volt, akkor egy kollégám volt, egy jobb kezem, aki segített nekem, de hogy szerintem csak heti 3-szor ilyen alkalmilag, és hát azt éreztem, hogy rengeteg a megrendelés, és nincs időm legyártani. Tehát nincs időm arra, hogy így elkészítsem azt a mennyiségű megrendelést, amire van igény. Ez gyakran szokott kicsi cégeknél problémát okozni, hogy tudsz átlépni az egészen apró egyedi egy-egy darabtól a kicsit nagyobb darabszám, akár mondjuk pár száz darabos tételekig, amihez ugye már egy gyárral kell együttműködni, vagy egy kisebb táskakészítő üzemmel. És hát ez velem is megtörtént, hogy úgy éreztem, hogy lépni kell, és léptem. Elmentem egy gyárba, elkezdtünk gyártani táskákat, mondjuk volt pénzem arra, hogy az előleget kifizessem, az összes alapanyagot, tehát ezek sok milliós tételek azért, akárha csak a bőr alapanyagot nézzük, hogy milyen ára van, meg a fémkellék, meg a minden. És amikor elkészültek a gyönyörű táskák, akkor kiraktam őket, akkoriban showroomon volt csak, meg egy-két kis designerboltban árultuk a táskáinkat, tehát nem volt saját üzletem. És hát nem éreztem azt, hogy úgy kellőképpen gyorsan fogynak ezek a termékek. És akkor így jött egy olyan szituáció, hogy most nem nincs pénzem arra, hogy kifizessem, jön a számlának a határideje, vagyis a fizetési határidő, és nem tudom kifizetni, és akkor ez volt az, amit szerintem olvashattál, és akkor így teljesen így magam alá kerültem, így néztem körbe a műhelyembe, hogy mondom, nem tudom, 4 millió forint, vagy nem tudom mennyi hiányzott, hogy most mit adjak el tényleg, amikor így nézel körbe így az otthonodban, hogy mit vigyél be a zaciba komolyan. És akkor így láttam magam előtt, hogy viszem be ezt a gyönyörű ilyen ezüst, ilyen antik ládát, amit apukámtól kaptam, és tényleg egyetlen ilyen családi örökségem, úgymond. És hát akkor csak még jobban kiborultam, sírtam, és aztán mondom, nem, hát ezt nem lehet. Akkor a bőrhulladékaim, hulladék alatt ne értsétek, tehát a bőrhulladék az kincs. Minden egyes centiméterre érték, abból még lehet valamit csinálni. Iszonyú komoly értéknek tartom én a bőrhulladékot, és elképzeltem, hogy így mom és diákok viszik ilyen kukászsákokban ki a műhelyemből a bőrhulladékaimat, ami nem hulladék, hanem ugye kincs, ahogy említettem. Jó, ettől is totál kiborultam. És akkor így egyszerűen így azt mondtam magamnak, hogy most addig innen nem állok fel, amíg erre nincs megoldás. Ez volt így a mindset. És ezeket így tényleg mindent, hogy mit lehetne el, miből, hogy tudnék azonnal pénzt csinálni, és akkor így bevillant, hogy megkérdeztem magamtól, hogy jó, de miből csinálod a legtöbb pénzt? Hát abból csinálod, hogy ide jön egy kedves hölgy, tetszik neki egy bizonyos fazonú táska, és kiválasztja egyedi megrendelésben, hogy az eleje az zöld legyen, a háta piros legyen, a logó alatt egy nem tudom, fekete színű szőrös bőr, és nem lánccal kéri, hanem bőrpánttal, így úgy amúgy ilyen szegecs, olyan izé, minden részletet kiválaszthat. És akkor így bevillant, hogy de hát akkor csinálok egy ilyen Facebook eventet, hogy eljöhetnek hozzám, és nem csak válogatni, hanem akkor segítsenek is. Mert hogy ez volt ugye az alap problémája, a gyártást azért indítottam el, mert hogy nem volt elég időm egyedül elkészíteni ezeket a táskákat, szóval akkor csináljuk meg együtt. És akkoriban még nem volt itthon semmi, tehát ez, hogy workshop, ez nem volt egy ilyen dolog, hogy de tehát most mindenki workshopot tart, igen. És annyira örülök amúgy neki, mert hogy így az emberek, már mint így a tömegek szintjén szükség van arra, hogy kreatívan, koncentrálva valamit csináljunk, mert ez hiányzik valahogy az embereknek a mindennapjaiból. és ezért ez egy nagyon, ez egy tömeges gyógyítás zajlik tulajdonképpen ezzel, hogy ilyen sok workshop van, úgyhogy én nagyon örülök ennek, hogy kerámiázni is el lehet menni, meg mindenre van már workshop. De hogy akkoriban ez nem volt, és így kiraktam a Facebook eventet, és annyira sokan jelentkeztek a következő hónapokra, hogy így egyből megvolt így a pénz, és kifizettem, és happy end. És azóta is nagyon nagy sikerrel mennek a workshopjaink.
És az például nem szokott zavarni, hogy van egy táskaforma, amit ugye te találsz ki, és jön valaki, és alapvetően gondolom nyilván olyan bőrökből tudnak válogatni, ami
hát,
neked
amit
is
én választottam, igen.
De úgy képzelem, hogy így is lehet olyan kombinációt összerakni, hogy az a te megítélésed szerint rettenetesen nézzen ki, vagy nem szokott ilyen lenni?
Valahogy olyan szerencsés vagyok, hogy nem tudom, így nem jönnek ízléstelen emberek, vagy nyilván van egy ilyen, tehát van az Anna Amelie-nek egy formavilága, van egy színvilága, van egy esztétikája ennek a brandnek. És teljesen más az, amikor, hogyha én most tartanék ilyet, hogy táska készítő workshop, és mindent lehet, gyerekek, botrány jönnek itt. Olyan lenne, hogy nem vállalnám. De így valahogy ők is érzik, hogy mit kell csinálni, mert hogy nem lehet annyira rosszat csinálni szerintem nálunk, vagy nem tudom, olyat még nem láttam, hogy így azt mondtam volna, hogy bocs, de erre ne tegyük fel a logót, mert hát ezt nem vállalom. Úgyhogy nem tudom, ez ilyen jól ki van találva.
És különben egy ilyen táskának, én úgy gondolom legalábbis, hogy elég nehéz meghatározni azt, hogy mondjuk ez most pont mennyibe kerüljön. Ilyenkor milyen szempontok? Tehát gondolom az alapanyag az persze számít, hogy mennyire drága, hogy mennyi időt fektettél bele, de hogy milyen szempontok alapján döntesz az árazásról?
Hát ez egy nagyon nehéz dolog, mert igazából, amit mi csinálunk, az, hogy én az időmet és energiámat áldozom, most arról beszélek, hogyha mondjuk most például jövő hét szerdán lesz egy esemény nálunk, várunk titeket szeretettel, ez már amikor lemegy az adás, akkor ez egy múltbéli, de hogy ez egy valentinnapi esemény, amin egy új kollekciónk debütál, amiből minden egyes táskából egy darab készül, és én csinálom őket a kezemmel. Ez lehetne 100 millió forint is, most mondtam valamit hasraütésszerűen, mert hogy egy van belőle, és egy egyedi darab, és egy kézzel készült remek mű. De hogyha ilyen szempontok alapján készíteném, akkor ezek nem engedhetnék meg maguknak egyszerűen az emberek többsége, hogy lehessen ennél említéskét. Tehát ez egy döntés, hogy te most kinek és hogyan szeretnéd eladni ezeket a termékeket. Ez az ing is, vagy ez a nadrág, ami rajtam van, ez is kerülhetne tízszer ennyibe, de hogy én azért így szeretném azt, hogy, tehát egyrészt szeretnék ebből megélni, nem szeretnék egy éhező művész lenni, aki elkészíti a festményt, és utána pedig egyszerűen nem találja a közönségét, mert hogy úgy áraszta be. Tehát nekem mindig fontos volt az, hogy így valahol egy ilyen határon maradjak, vagy hogy így az elérhetőségnek a határán maradjak. Nyilván drágább, mint egy mondjuk 100 000-ért venni egy táskát, az lehet, hogy valakinek tényleg olyan, hogy 3 hónapig, 4 hónapig, egy fél évig spórol rá, valakinek meg az így annyira olcsó, hogy hihetetlen. És akkor ez, tehát most kinek mennyi pénze van a világban, ki mondja meg, hogy mi mennyibe kerül, hát nincsenek ilyen szabályok lefektetve. Tehát nincs egy iparművészeti szövetség, aki megmondja, hogy ennyiért kell, vagy ennyiért lehet, vagy, tehát ezek nincsenek, ami régen amúgy volt, meg az építészetben is azért van egy ilyen ajánlott tervezői négyzetméter ár, ha jól tudom. Ilyenek nincsenek, szóval ezt nekem kell kitalálni, és nekem kell így ráérezni András kollégámmal együtt, és hát van olyan, hogy fölé lövünk, és akkor azt érezzük, hogy hát igen, ezt látszik, hogy, vagy például a gazdasági helyzet, hogy éppen az emberek mondjuk manapság inkább félretesznek, akkor ezt neked is ugyanúgy érzékenynek kell lenni, és nagyon kell figyelni, és az alapján kell, mert hogy én ebből élek, szóval ez van, és hogyha ez nincs, akkor nincs. Szóval egy ilyen szépen felépített árazásunk van szerintem, ami...
Hogy érted azt, hogy szépen felépített?
Úgy, hogy felépítettük az elmúlt évek alatt, hogy ez egy érték, és hogy ez ennyit ér. Ennek van egy értéke ennek a brandnek, és ezt fel kellett építeni, hogy mondjuk 150 ezerért megvegyenek egy nagyobb táskát.
Ezt inkább kifelé kellett felépíteni, vagy magadban, hogy igen, van egy táska, ami ennyibe kerül, és én csináltam, és el tudom adni.
Én sokkal többért is értékelem, mármint hogy így szerintem.
Gond nélkül eladnád, de drágában is.
Hát persze, csak hogy így nem érzem azt, hogy a magyar közönség erre fel van, vagy a magyar gazdaság amúgy, vagy a magyar fizetések ilyen szinten tartanának, és én azért így nem a multimilliárdosokat célzom meg csak. Tehát, hogy én szeretem azt, hogyha valaki összespórol egy Anna Amelie darabra, mert akkor még inkább fogja értékelni amúgy. És hát igen, ez nehéz, hogy táska, az nagyon nehéz, hogy bárkinek a kezében jó. Tehát itt nincsen korhatár, nincsen nem határ, inkább női táskákat készítünk nyilván, mint férfit egyelőre.
És beugrott elém a honlapod, ahogy így ott vannak a különböző aranyszínű kis táskák, és elképzeltem egyet a Stefó válláról lógva. És...
Hát figyelj, minden csak vagányság kérdése.
Ma már nem lehet kizárni semmit, így van.
Egyébként hogy látod, kik vásárolnak nálad leginkább? Külföldiek, vagy ilyen divatrajongó, tehetősebb magyarok, vagy azok, akik tényleg hónapokig spórolnak egy-egy táskára?
Minden. Tehát a legidősebb vásárlóm 85 éves, a legfiatalabb 14, főleg nők vásárolnak nálunk, de amióta van ruhakollekciónk, azóta férfiak is vásárolnak nálunk. Tehát nincsen senki biztonságban. Mindenkire lövünk, mármint, hogy én így nem gondolom, hogy egy Anna Amelie darab az valakihez nem illik. Tehát ezt, de hogy azt szeretem, hogyha valaki tényleg megbecsüli. Tehát lehetsz te mondjuk nagyon gazdag ember, de hogyha csak úgy félvárról véve most így megveszel valamilyen szép kis táskát, amit én tényleg hosszú órákon keresztül készítettem, és utána a gardrobodban csücsül a következő 10 évben, annak kevésbé örülök, és így érzelmileg érint, mint hogyha valaki tényleg nehezen, úgymond összegyűjtött pénzéből megveszi, és tényleg imádja, és ünnepnap, amikor hordja. Tehát ez számít, igenis számít.
Körülbelül el tudnád mondani, hogy hogyan zajlik ezt, hogy mondjuk akár egy táskánál, vagy egy ruhánál, és hogy mennyi idő, amíg mondjuk az ötlettől így a végeredményig eljutsz. Gondolom ez változó, de azért egy... átlag értéket.
Van olyan, hogy van egy ötletem, és 5 év múlva valósul meg. Úgyhogy ez ezért nehéz.
Mi alapvetően... volt ez az ötlet?
Még nem valósult meg.
Hát, ja, még van, nem készült.
Van olyan, ami így várat magára. Van olyan ötlet, ami egyszerűen nem született meg azonnal valamiért, így gondolom, de közben azért úgy általánosságban mondjuk egy kollekciót, hogyha létrehozunk, akkor az egy ilyen 2 hónap lefolyása alatt készül el körülbelül. 2-2,5 hónap, attól is függ, hogy hány darabból áll, meg melyik piacra készül, ugye, meg milyen alapanyagokat használunk, mert mondjuk a selyem alapanyag az nyilván több idő, amíg elkészül, egy zsákárt szövés például, van, amit itthon gyártunk, valamit külföldön, tehát sok-sok mindenem múlik. Attól is függ, hogy ezt még ki kell szállítani a Mykonoszi boltunkba, vagy itt Budapesten, és Budapesten készül, tehát nehéz erre válaszolni.
Az elmúlt években elég sok nagyon izgalmas kollaborációt is láttunk tőled, például mi is beszéltünk itt az előző évadban Vidák Lászlóval a Tisza cipő tulajdonossával a közös cipőtökről, de dolgoztál együtt a Coca-Colával, Samsunggal, Nix-el. Számodra mi a legizgalmasabb ezekben az együttműködésekben?
Hát az, hogy ebben semmilyen ilyen marketing és ilyen erőltetés nincs. Tehát minden ilyen lehetőség az így megtalál. És ezt én imádom, hogy sose tudhatod, hogy milyen e-mail érkezik. Lehet, hogy érkezik egy e-mail, hogy a HVG podcastbe várunk. Tehát ezt én nagyon imádom, hogy én így nem keresek meg senkit, hanem én csak így várom a megkereséseket. Mert ez az, ami olyan sorszerűnek tűnik, vagy időben az, hogy most ki szeretne csatlakozni hozzánk, az egy ilyen izgalmas dolog számomra. Nyilván nagyon sokat dolgozunk azért, hogy legyenek együttműködéseink, de hogy nem úgy, hogy e-maileket írok mindenkinek, és úgymond könyörgök, hogy működjünk együtt, hanem így csinálom a dolgomat, és akkor várom, hogy ki akar csatlakozni, és ez nagyon jó.
Volt már olyan, hogy valakit elutasítottál, és ha igen, akkor miért?
Azt szoktam mondani, hogy mindenben benne vagyok, ami jó, ami nekem jó, és ami neki is jó, és hogyha úgy érzem, hogy mondjuk például, hogyha valaki így esetleg nem szimpatikus, megérzés alapú döntések.
Tehát emberileg, ezen. Úgy
igen.
Érted.
Uh-huh. Vagy, de ez ritka amúgy, mert általában szeretem az embereket, és szeretek kapcsolódni velük, de volt olyan, hogy azt éreztem, hogy valami ilyen női megérzés, nem tudom mi alapján, hogy lehet, hogy ezt most nem kéne. Szóval így nem érzem azt, hogyha mondjuk nemet mondok, az kihagyhatatlan, vagy ilyesmi, uh-huh. Vagy csak pénzért, vagy... Tehát egyszer így volt egy ilyen döntésem, hogy így nem csinálok olyat, amihez nincs kedvem. Tehát, hogyha mondjuk nem tudom, egy olyan márkának kéne mondjuk a hitvallásába belecsatlakoztatni az Anna Emeli márkát, amivel így nem értek egyet, akkor arra nemet fogok mondani, mert így azt gondolom, hogy az nem őszinte, vagy így nem true, és nem. Akkor ezt nem vállalom.
És mi a helyzet az olyan projektekkel, ahol mondjuk nem egy hordható darab készül, és akkor nem szűkítettem le, hanem mondjuk egy falfestmény, vagy volt ez az alvó színházas installáció, vagy nem is tudom, hogy
előadás,
kategorizáljam.
Igen. Installációnak is jó mondani.
Hogy ilyenkor úgy keresnek meg, hogy nagyon tetszik, amit csinálsz, csináljunk valamit közösen, vagy már megvan konkrétan, hogy nem akarsz ágyneműt rajzolni nekünk.
Hát az alvó színházi előadás, ami az eddigi talán legnagyobb szerelem projektem volt, ez egy baráti kapcsolatnak az eredménye, és egy közös alkotói örömzenének az eredménye. A Kertész Atti barátom, aki egy festőművész, a Covid alatt elkezdett visszajárni, mert ő kecskeméti származású, a Kecskeméti Alkotóházba, és én lementem meglátogatni őt ebben a fantasztikus alkotói környezetben. Ez egy olyan ház, ami azért épült, hogy festőművészek, szománc művészek, különböző alkotók, akár írók le tudjanak oda vonulni egy ilyen alkotói sessionre, és az Ati levonult, és én meglátogattam, és azt éreztem, hogy úristen, ez a közeg, és akkor én is lementem legközelebb vele, és utána az Angi is jött, az Eke Angi barátnőnk, aki akkor még nem volt a barátnőnk, de hogy valahogy úgy alakult, hogy így összeálltunk így, meg a Horváth Lóci Judit festőművész barátnőm is jött, és akkor így elkezdtünk oda így lejárogatni, és az Angi, mint modell, jött le először velünk, tehát mi rajzoltuk őt, és utána elkezdett így irogatni, és aztán a következő alkalommal meg is mutatta, hogy mit ír, és hát egy mesét írt, egy Fehér Lófia mese átirat, vagy egy újragondolást szinte verselve, ami nekem nagyon tetszett, és valahogy így ebből így kialakult, ebből a közös elvonulásból, és az Angi meséje az, amit ugye felolvas ezen az alvó színházon. És hát én pedig rajzoltam hozzá, már ott, és rajzoltam utána az ágyneműkre is, amiben, de hogy az egész ötlet, az, hogy mi legyen a szivacs, hogy legyen az installáció, az mind Kecskemétről indult egy ilyen baráti elvonulás, egy ilyen alkotói közegből. Úgyhogy ez egy teljes mértékben organikus történet, aminek hatalmas sikere volt. Azt hittük, hogy egy előadást fogunk csak így poénból szinte, vagy mint egy ilyen cseresznye a sütemény tetején, így egyszer eljátsszuk, vagy ő felolvassa, de aztán akkora sikere volt, hogy egy egész szezon heti, nem tudom, háromszor kellett játszanunk, tehát ilyen kifulladásig alvó színházi előadások hada.
És az belefért különben a munkádba?
Hát ez nagyon nehéz volt. Leggyönyörűbb időszak volt, legcsodálatosabb telünk volt ez a tavalyi, de ugyanakkor azért ez... De azt gondolom, hogy minden ilyen komoly alkotói munka az olyan, hogy áldozatokkal jár. És az egy nagyon komoly feladat volt, hogy heti háromszor az egész bolthelységemet, ami az Irányi utca 9-ben van a boltom, és ilyen vas bútorok vannak, ilyen gyönyörű bútoraink, de hogy minden egyes alvószínházi napon az összes bútort hátra tenni a kis konyhába, a kis backstage részbe, és beágyazni a 12 ágyneműt, és utána visszahelyezni, és tehát ez egy hatalmas, meg ilyen tömegmegmozgatások voltak azért, hogy ez létrejöhessen, de mindennél jobban azt gondolom, hogy megérte.
Ugye te is többször említetted már, hogy Görögországban is van egy boltod. Ahogy így olvasgattam az interjúidat, eléggé egyértelművé vált, hogy eléggé szereted Görögországot. Honnan jött ez az egész szerelem, meg a boltnyitás ötlete?
Igen, én egy ilyen görög imádó vagyok. Úgy nőttem fel, hogy anyukám, ő amúgy mielőtt én megszülettem, ő élt 7 évig Görögországban, mert Thesszalonikiben járt a festőszakra az egyetemre, és hát rengeteg görög barátja van, volt egy görög férje is, tehát egy ilyen görögséget magába szívó nő nevelt fel végül is, és apukám, ő is amúgy teljesen átvette anyukámtól, tehát mi mindig Görögországba mentünk nyaralni, minden ünnepnapon muszaka volt otthon, dzadzikivel, meg, tehát görög zenék szóltak, görögül olvastam a Lucky Luke-ot, nem tudom, tehát ilyen görögimádó család vagyunk, és akkor ebből kifolyólag én mindig is Görögországban szerettem lenni a legjobban, de nyilván gondolhatja az ember, hogy jó, de hát az ember nyaral. De nem, most már tutira tudom mondani, hogy én akkor is nagyon szeretem Görögországot, hogyha úgymond nem olyan könnyű, mondhatjuk így, hogyha ott dolgozol, vagy hogy így fél évet ott vagyok évente, tehát a fél életemet úgymond évente ott töltöm, és így is imádom. Szóval nem értem, hogy miért nem él minden ember Görögországban.
Legalább félig.
Legalább félig, igen.
Ezzel én is egyet tudok érteni. És akkor a helyszín az honnan jött, hogy akkor pont Mikonoszra?
Hát ez pedig úgy történt, hogy a szüleim elváltak 2013-ban, azt hiszem. Úgy döntöttek, hogy szeparáltan fogják élni a hátralevő életüket, ami amúgy megterhelő érzés így az egész családnak ilyenkor, de anyukám, ő úgy döntött, hogy jó, akkor viszont ő megy Görögországba, köszöni szépen, viszontlátásra, és volt egy ilyen nagyon kis pénzösszeg, amivel rendelkezett, hogy akkor most vesz egy kis valamit, természetesen Görögországban, de azért lementünk a Balatonra is, de gyorsan rájöttünk, hogy inkább Görögországban legyen az otthona. Ez...
Érthetetlen. Miért?
Miért a Balaton is olyan jó?
Persze, de hát na.
És elindultunk anyukámmal házat keresni, Krétára repültünk először, és ja, mert hogy először azt képzelte a mama, 10 pontot írt, mamának hívom anyukámat, 10 pont volt, hogy mit kell, hogy tartalmazzon ez az ingatlan, vagy hogy kell, hogy kinézzen. De ilyenek voltak, hogy így jó, a város az ne legyen távolabb, mint 5 kilométer, de ne legyen a városban. A tenger az legyen 1 kilométerre, de ne legyen a tengerparton. És akkor ilyen felsorolásszerűen a kertben legyen narancs, citrom, mandarin, nem tudom, pisztácia, meg ilyen-olyan fák, legyen 1000 négyzetméteres a kert, de a ház ne legyen nagyobb, mint 70. Tehát nem tudja, és legyen zsákutca végén. Tehát...
Lassan ezt úgy képzelem, hogy fogtok egy térképet, és elkezditek körzővel kirajzolni, hát, és kijön ez egy darab metszéspont Görögországban.
Hát ezek nagyon ilyen sorszerű dolgok szerintem. És akkor azt képzelte, hogy ez egy szigeten van. Szóval Kréta, Páros, Naxos, Mykonosz, mentünk végig a szigeteken, és én még nem voltam Mykonoszon soha. Ő már járt ott korábban, de én még soha, és így leszálltunk a hajóról, emlékszem, és olyan volt, mintha így hazaértem volna, mintha így azt éreztem, hogy nekem itt kell, hogy egyszer boltot nyissak. Egyszer ezt éreztem kész. Mintha egy hang megszólított volna.
És ezután mennyi idővel történt meg ez?
Hát 10 évre rá pont. Igen. 10 évre rá. Szóval 2012-ben lehetett szerintem ez, igen. És utána elmentünk még Athén, Peloponészoszi félsziget, és akkor a Peloponészoszi félszigeten találta meg a mama ezt a konkrét házat, ami mind a 10 pont így pipáltuk ki, hogy ez is, ez is, ez is, ez is, és az is ilyen őrült jó, hogy megismerkedtünk valakivel, aki miatt találtuk meg azt a házat, és akivel megismerkedtünk, annak a neve, a hegynek a neve, ami ott van. Mindegy ilyen...
Minden klap volt.
Tehát olyan, hogy így egyszerűen nem mondhatod azt, hogy ez nem az, hanem így ezt szeretted volna, ami itt van a 10 pontban, jó, akkor tessék. Mint hogyha tényleg így nekünk lett volna ott. Úgyhogy megvan ez a csodás kis ház, mindenféle fa van a kertben, Zsák utca végén van, ott van közel a tenger, de nem a tengerparton van, ott van a város, de nem a... Tehát minden hihetetlen. Úgyhogy a mama ott él, és olyan jó neki, és olyan irigy vagyok rá. Pedig sose vagyok irigy, de én is ott élnék legszívesebben.
Azért fél év Mykonoszon se lehet olyan rossz.
Az is jó, de azért az nagyon kemény meló. Minden nap a boltban vagyunk 14 órát, nincs szabad nap. Szóval ezt magamnak építettem, de hogy alapvetően azért az a 6 hónap, az nem nyaralás. Az nem nyaralás.
És különben mások ott a vevők, vagy mások az igények, vagy az nagyjából
egész,
az...
Ja, és hogy miért találtam ki ezt az egészet, hogy legyen mikor... Ugye azért szerettem volna Görögországban boltot, vagy egyáltalán Görögországban szerettem volna mindig is élni. Azért, mert imádom Görögországot, mert beszélek görögül, és szeretem a görög embereket, a görög ételeket, a görög zenét, és mindent, ami ott van, a görög napsütést és tengert. És hát ugye attól függetlenül, hogy én ennyire imádom ezt az országot, ettől függetlenül azért így biznisz szempontjából nem feltétlenül a legintelligensebb döntés Görögországban boltot nyitni, ami talán még Magyarországnál is rosszabb gazdasági helyzetű. Tehát, hogy nem vagyok egy nagy gazdasági szakértő, bevallom őszintén, de azért ezzel még én is tisztában vagyok.
Bécsi viszont, üzlet lehet, hogy logikusabbnak hangzana elsőre.
Igen.
Viszont én azt gondoltam, hogy generációkon keresztül kell felnöveszteni egy világmárkát ahhoz, hogy a stabil legyen. Tehát nekem az életem során nem biztos, hogy sikerül világmárkával növesztenem az Anna Amelie-t. Lehet, hogy igen, de hogy azért így ehhez akkor tényleg végtelen pénz, mindenre különböző ilyen, tehát megvan ennek a jól megismert és bevált módszere, mész mindenféle divatvilágvárosokban, fashion week-ekre, folyamatosan, minden szezonban, showroomokba adsz le termékpalettákat, hogy sztárok viseljék, tehát trade show-kra jársz, stylistok, tehát egyszerűen így annyira... Megvan ennek is úgymond az ilyen bürokráciája, hogy hogyan kell építkezni. Na, hát erre nekem se időm, se pénzem, mondtam magamban, annó még akkor 10 éve, és így azt gondoltam, hogy ez a Mykonosz, ez olyan, hogy ide jön az egész világ, de akkor még amúgy nem volt ilyen felkapott. De azóta meg aztán pláne, tehát az egész világ oda megy arra a szigetre, ami egy 1 kilométeres kis kör alakú kis falu, egy falusi légkör van ott, tehát nem egy New York, nem egy Párizs, nem egy London, és azt gondoltam, hogy ez egy ilyen egérút. Ez lesz az én kis egérutam, hogy így egy ilyen shortcut-tal így ezt a sok évet, meg ezt a sok pénzt, így is sok pénzot nyitni nyilván egy boltot, nagyon nagy megterhelő anyagi befektetés kell hozzá, de hogy 1%-a annak, mint amit amúgy egy ilyen normál úton el kéne költeni. Szóval ezt gondoltam, és rajta vagyok az úton.
Arra kömes, hogy ha nem gondoltam, hogy mondjuk egy befektetővel kicsit a anyagi lehetőségeidet így felturbózd.
Hát ez úgy történt, hogy én elmentem ugye akkor 10 évvel ezelőtt, vagy hát most már 13 évvel ezelőtt, vagy mikor 12 évvel ezelőtt Mykonoszra, akkor ez így megszületett bennem ez a vágy, hogy egyszer itt lesz egy boltom. De hát akkor még csak azt hiszem, hogy 1 vagy 2 éves volt a márka, tehát nem volt se kész a feladatra, sem én se voltam kész semmire. És utána eltelt, hát mondjuk 9 év, és elmentem újra Mykonoszra. De ez a vágy az így nem folyamatosan dolgozott bennem, hogy szeretnék ott egy boltot, de akkor, amikor újra elmentem oda, akkor így felé lett, és olyan lánggal, hogy én hazajöttem, és mondtam, hogy ma mindenki, aki szembe jön velem és ismerem, annak el fogom mondani, hogy boltot nyitok Mykonoszon, és ott tud bárkit, aki szeretne ezt anyagilag, meg társként csatlakozni, akkor szóljon. És így lettek befektetőim a Mykonoszi üzlethez. Tehát vannak társaim, társaknak hívom inkább őket, mint befektetőknek, mert hogy nagyon jó barátaim is, és csodálatos emberek, tehát nem egy ilyen pénzt látok bennük, hanem azt, hogy így hittek az álmomban, és hisznek benne mind a mai napig, és ez egyáltalán nem olyan egyszerű, mint ahogy én azt amúgy elképzeltem, hogy így oda megyünk, és kinyitjuk az ajtót, és így beömlik rajta így a világ összes embere, és azt érzik, hogy ilyen jót még sose láttak. Tehát nagyon nehéz az, hogy ott mindenki ott van, tényleg. És amit az András kollégám szokott mondani, az lenne a legjobb, hogyha lenne egy ilyen gomb, amit hogyha megnyomunk, akkor így átalakul az üzlet, hogy mondjuk nem tudom, 10 és 150 euró közötti termékek, és akkor bejön mondjuk az arab sejk, akkor megnyomom, és tényleg 100 000 eurótól a csillagos égig, de hogy ezt mind így ügyesen menedzselni, hogy így kijön be, annak mit tudsz eladni, hogyan kommunikálsz erről a márkáról, amit nem ismernek, soha nem hallottak arról, hogy Anna Amelie. Azt képzelik, hogy mondjuk én, aki ott állok a boltomban, mondjuk egy eladó vagyok, és akkor erre van 3 másodpercet, hogy így érzékeltesd vele ennek az egésznek így a légkörét, meg hogy ez mi, hogy ez nem egy fast fashion üzlet. Tehát nagyon komoly dolog az egész világgal így megismertetni a brandet, de hogy azt gondolom, hogy egy jó döntés volt, és nagyon szeretem Mykonoszt.
Tervben van egyébként egy újabb külföldi üzlet?
Hát egyelőre úgy vagyunk vele, hogy most egy ilyen stabilizálás megy ezzel az üzlettel, tehát mindent fel kell növeszteni, mindent be kell stabilizálni ahhoz, hogy ez így egy teljesen új piac, úgyhogy ráadásul ez 6 hónapig tart ez a szezon, tehát 12 hónapból csak 6 hónapig tart a szezon.
Hát többiben be is van zárva.
Igen. És minden ott be van zárva ilyenkor. Ami nagyon nehéz, szétteszi ezt a bizniszt. De közben pedig tényleg mindig azt érzem, hogy így bármelyik pillanatban az egész életed megváltozhat azon a szigeten. Tehát itt soha nem történhet meg olyan dolog, mint ami ott megtörténhet. Ez most gondoljon mindenki, amire akar.
Azt minden vendégüktől meg szoktuk kérdezni ilyen utolsó kérdésként, hogyha egy tanácsod lenne egy olyan embernek, aki most akar vállalkozást indítani, akkor az mi lenne?
Ez jó nehéz. Olyan sok tanácsom lenne, úristen.
Lehet
de hogyha csak
is.
Egy, akkor az, hogy így ne félj elindulni. Mert nekem az volt a legfélelmetesebb az, amikor így az első pár pillanat, hogy akkor így ne félj, hanem így nyomj egy kövérgázt, és így csak így, mint amikor én soha nem bungee jumpingoltam le a korintoszi csatornába, de egyszer még lehet, hogy lefogok, és hogy csak úgy engedd el magad, nem tudom, és így nagyon így higgy magadban. Az, azt hiszem.
Olá, Anna az Anna Emeli márka megálmodója. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Köszönjük.
Nektek pedig köszönjük, hogy meghallgattatok, tegyetek így 2 hét múlva is. Sziasztok! Sziasztok.